Gyöngyösi Lilla vagyok, és 1992. február 6-án születtem Budapesten. A családom nem volt egy nagyon filmnézős család, inkább olvasós. A család egyik ága az ilyen nagyon bölcsész volt, a másik az inkább ilyen reálos műszaki beállítottságú, de én nagyon későn voltam először moziban is, és 6 évig nem volt otthon tévénk, úgyhogy lehet, hogy éppen ezért lettem aztán ilyen filmkedvelő, mert hogy ez egy ilyen kuriózum volt, vagy egy ilyen tiltott gyümölcs a filmnézés. Persze a nagyszülőknél így néztük aztán orvérzésig a dolgokat, úgyhogy a meghatározó gyerekkori emlékeim az a Liliomfi és a Tizedes meg a többiek, ami fel volt véve VHS-re, és újra ezeket néztük. Igazából így emiatt nem is nagyon jártunk ilyen kölcsönzőkbe se, hanem csak így egy-két ilyen VHS vagy DVD csúszott be valahogy aztán a háztartásba később, és valahogy én lettem az, aki aztán meghonosította ezt, hogy így menni kell moziba, meg gyűjtsünk filmeket. Azóta egyébként már a szüleim is sokkal több filmet néznek valahogy. Gimnázium alatt volt, hogy már így jobban elkezdtek érdekelni a filmek. Egyébként azelőtt sokkal jobban érdekelt az irodalom meg a történelem. Aztán így elkezdtem kapni így a családtól is ilyen filmes ismeretterjesztő kiadványokat, a Réz Andrásra nagyon emlékszem, aki akkor ilyen sztárszerző volt. És ahogy elkezdtem az egyetemet 2010. szeptemberében, akkor vettem egy filmvilágot valahogy, azt éreztem, hogy ezt így most kell, és azóta is megveszem minden hónapban, és el is olvasom A-tól Z-ig. Utána pedig leginkább az eltés tanáraim lettek azok, akiket ilyen meghatározónak éreztem, vagy nagyon tiszteltem a véleményüket, és elfogadtam, vagy ők formálták azt, ahogy én is gondolkozom a filmekről, meg írok is róluk. Például nagyon szerettem a Gelencsér Gábort, vagy Pápai Zsoltot. Egyébként más újságokat szerintem nem nagyon olvastam. Még nagyon szerettem ezeket az ingyenes moziműsorokat, a Pesti Estet, meg az Exitet, azt amikor lehetett, így megszereztem, és ettől éreztem úgy, hogy így tájékozott vagyok még fiatalabb koromban. Az már gimnáziumban megvolt, hogy érdekelt a film, de nem tudtam pontosan, hogy mit akarok ezzel kezdeni, és aztán a magyar tanárom azt javasolta, hogy menjek inkább magyar szakra, mert az ad egy ilyen általánosabb műveltséget, vagy egy olyan kiinduló pontot, amiből így sok irányba el lehet indulni. Úgyhogy így kerültem az ELTE-re, magyar szakra, és aztán amellé vettem fel a filmelmélet filmtörténet minort. Igazából én csak 3 évig egy ilyen kicsike filmet tanultam, aztán pedig mesterszakra, irodalom és kultúra tudományra mentem tovább, szóval hivatalosan irodalmár vagyok. Úgy emlékszem, hogy másodéves voltam, amikor ilyen egyetemi levelező listán érkezett egy felhívás, hogy a Campus Online nevű fiatalokból álló online újság keres új szerzőket. Akkor ők ott csináltak egy ilyen találkozót a mi kampuszunkon, és oda én elmentem. Ennek az újságnak az volt a lényege, hogy az ország különböző egyetemeiről gyűjtött össze fiatal szerzőket, és úgy működött, mint egy hírportál, csak nem, nyilván nem olyan sűrűséggel frissült, de voltak mindenféle rovatai. Én elsősorban aztán ott filmkritikákat kezdtem írni, ez 2011-ben volt. Egy-két év után aztán jelentkeztem a Filmtekercs gyakornoki programjába, aminek a végén felvettek oda, és azóta is ott vagyok tulajdonképpen, ez már lassan 9 éve volt. további pár év után kezdtem el más újságokba is írni, főleg ilyen hasonló profilú kis filmes lapokba, online újságokba. Aztán másfél éve történt meg az, hogy a Filmtekercs főszerkesztője lettem. Ezt máig sem értem, hogy hogy lett, de így örülök, hogy megkaptam a bizalmat és a lehetőséget, és itt tartok most. Általában egyszer nézek meg egy filmet, többször már csak azért sem, mert valamit mindig kell csinálni, és ez nem engedhetem meg ezt a luxust, hogy így ilyen sok időt áldozzak egy feladatra. Igazából az talán, ami érdekes, vagy nem tudom, hogy ez másoknál hogy van, hogyha tudom, hogy írni fogok valamiről, akkor kicsit más szemmel nézem, tehát talán így jobban koncentrálok, és már menet közben azt találgatom, vagy azon gondolkozom, hogy mit fogok írni róla, vagy már akár így ilyen mondatokat is fogalmazok, de jegyzetelni nem szoktam. Aztán magát a cikket, azt úgy szoktam írni, hogy először lejegyzetelem az első benyomásaimat ilyen vázlatpontokban, aztán olvasok hozzá, hogyha ott találok valamit, vagy arról eszembe jut valami, akkor azt is lejegyzetelem, és aztán jön egy nagy ugrás, hogy el kell kezdeni megírni. Azt általában nagyjából így már lineárisan szoktam. Ezeket a jegyzeteket megpróbálom úgy összerendezgetni, hogy ahogy majd a cikk felépítését szeretném, hogy legyen. És a végén írom meg a leadet, és a legvégén a címet. Szerencsés esetben már menet közben is eszembe jut a cím, de gyakran van az, hogy már kész van az egész cikk, és már csak a cím hiányzik, és azon gondolkozom még percekig, vagy hát órákig talán nem, de az még egy ilyen nagyobb lépés szokott lenni. Nem is olyan jók a címeim szerintem, de valamennyire talán ebben is lehet rutint szerezni. Én megszerettem az osztályzást, talán azért is, mert még mielőtt elkezdtem volna írással foglalkozni, lelkes fórumozó voltam a filmkatalógus.hu-n, ahol így lehet osztályozni a filmeket. Aztán, hát ahova most írok, van, ahol kell osztályzatot adni, valahol nem. A Filmtekercsen kell, a Filmtetten is kell. Ez kicsit furcsa nyilván, mert nagyon sok minden befolyásolja, hogy egy adott film mennyit ér, vagy hány pontot ér. Saját ligáján belül kell valahogy szerintem értelmezni, és akkor lehet így hitelesen, vagy így megindokolható módon rásütni egy bélyeget. De egyébként így túl nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki. Valahogy úgy fogom fel, hogy a legtöbb film a világban az így ilyen tízes skálán ilyen 6-os, 7-es, vagy legalábbis annak indul, és akkor ritkán előfordul, hogy valami kiemelkedő születik, máskor pedig egyáltalán nem jön össze, de ez már csak ilyen gyártási okokból is szerintem így van, hogy így nagyon rossz film, mert senki nem akar csinálni, az pedig, hogy így minden együtt álljon, az viszonylag ritkán jön össze. Ez egyébként érdekes, hogy van olyan, hogy elismerem egy filmnek a nagyságát, de így nem kerül közel a szívemhez, és a Letterboxdon van ez a szívecske lehetőség, ami nálam ezt a különbséget hivatott így jelezni, hogy igazából néha egy 10-ből 5 pontos filmet is nagyon meg tudok szeretni, vagy közel kerül hozzám annak ellenére, hogy látom a hibáit, máskor pedig valamiről elismerem, hogy ez a maga nemében nagyszerű, de így annyira távol el tőlem, hogy nem tudom megszeretni, és valahogy ez így a cikkeknél, a pontozásnál is így van szerintem. Ott azért megpróbálok így profi lenni, és egy ilyen objektívebb mércén meghatározni a pontszámot. Pozitív kritikát jobban szeretek írni, mert azt jobban szeretem, hogyha egy adott téma apropóján így elkezdhetnek áradni a gondolataim, és szerintem így elég lelkes tudok lenni az élet más területein is. És így ezek szerintem jobban mennek nekem az ilyen nagy dicsérő kritikák. Annyira nem szeretem lehúzni a filmeket, már csak azért sem, mert tudom, hogy minden film mögött mennyire sok munka van, illetve nem szeretem az olyan cikkeket sem, amik ilyen kifejezetten bántóak, vagy ilyen földbedöngölősek. Nyilván így meg kell mondani valamiről, hogyha nem sikerült, de szerintem azt lehet olyan eszközökkel is, amik ennél elegánsabbak. Ahogy említettem, hogy minden filmet a saját ligájában kell megítélni, az így a magyar filmekre is különösen igaz, vagy ezt azért is emelem ki, mert ez van hozzánk a legközelebb. De én erre törekszem, hogy a magyar filmek kicsit más bánásmódot kapjanak. Ez lehet, hogy egy engedékenyebb bánásmód egyébként, de nekem valahogy nagyon a szívügyem a magyar film. Talán, amit említettem is, hogy miken nőttem fel, ez így mostanáig is kihat. Engem az annyira nem érint, hogy bármilyen konfliktusom lett volna korábban alkotókkal, vagy bármilyen magyar filmes szakemberekkel. Nem is nagyon törekszem rá, hogy kapcsolatom legyen velük, vagy ők nem törekednek arra, hogy velem legyen nekik. De így viszonylag kevés alkotót ismerek személyesen, és szerencsére még nem volt ebből konfliktus senkivel. Olyan volt, hogy ismerős filmjéről írtam, abban nem vagyok biztos, hogy elolvasták-e, illetve van, akiről tudom, hogy nem olvasta el direkt, mert nem szeret olvasni a saját munkáiról. Úgyhogy ezt remélem, hogy valahogy a továbbiakban is lehet ezzel lavírozni, de mint mondtam, én így nem szeretem lehúzni a filmeket, és elég ritka az, hogy nagyon rosszat írjak bármiről a magyar filmekről, meg főleg szerencsére ritkán kell, vagy ritkán adódott ilyen lehetőség. Úgyhogy egyelőre szerintem engem szeretnek a magyar filmalkotók. Olyan előfordul néha, hogy ugyanazzal a személlyel kell interjúznom, akinek a filmjéről is írok, de ebből sem volt ilyen nyílt összetűzés. A legélesebb talán az volt, amikor az interjún így megpróbáltam nyilván így normálisan meg nyitottan állni a filmjéhez. Aztán pár nappal később lehoztam a lehúzós kritikámat. Ilyenkor egyébként így próbálom elkerülni azt, hogy így szembe dicsérjem, és aztán a szöges ellentétét írjam le, hanem így próbálok kibújni az éles helyzet alól, vagy ilyen udvarias távolságtartással kezelni a filmet. Ez egyébként olyan helyzetekben is felmerül, amikor mondjuk beszélgetéseket moderálok, ami mostanában volt párszor az alkotókkal, de nem tudom. Azért szerintem minden filmben van olyan érték, amire ilyenkor így rá lehet kérdezni, és minden filmben van olyasmi, amiről lehet beszélgetni így értékítélet nélkül akár, úgyhogy ezt valahogy eddig megúsztam. Most nem tudok arra példát mondani, hogy egy kritikámnak nagyon nagy hatása lett volna, de ez talán azért is van, mert én ritkán írok ilyen nagyon nagy szenzációt kiváltó filmekről, vagy ilyen nagyon megosztó darabokról. Amikor Star Wars-ról írtam, oda nagyon sok kommentet kaptam arról, hogy én mennyire ostoba vagyok, és nem értek ehhez az egészhez. De mondjuk ilyen kis szerzői filmecskék ritkán váltanak ilyen indulatokat. Meg általában is, mivel nem ilyen nagy hírportáloknak írok, hanem kis szakmai lapoknak, itt viszonylag ritkán érkezik így mondjuk kettőnél több komment egy cikk alá. Úgyhogy ilyen szempontból is úgy így be vagyok védve, vagy nem tudom, így körbe vagyok bástyázva. Nagy ritkán előfordult, hogy rákerültem DVD borítókra, ami így egy nagyon nagy dicsőség, de ezt leszámítva nem tudom, hogy még szerintem nem változtattam meg a világot egy kritikámmal sem. Olyan volt, hogy kaptam levelet az e-mail címemre, ami azért viszonylag ritkán szokott előfordulni, amiben volt ilyen mansplaining-elős, ilyen, na majd egy sör mellett elmagyarázom neked, hogy miről szólt valójában ez a film. De volt olyan nagyon kedves is, hogy például egyszer írt egy történésznő, hogy olvasta a fűzőről szóló cikkemet, és hogy mennyire érdekes volt, és hogy ő egyébként így a Sziszit kutatja, és tehát, hogy egy ilyen kis szakmai párbeszéd kezdődött tulajdonképpen. Meg volt egy még egy nagyon vicces, amikor a Vörös Veréb könyv változatáról írtam, amiben vannak receptek, és valahogy azzal zártam a cikket, hogy érdemes lenne ezeket megfőzni, és kaptam egy levelet, hogy ő megfőzte a recepteket. Úgyhogy ezek ilyen kedves bizonyítékok arra, hogy hat, amit csinálok. De olyan, ami így nagyon negatív volt, és amiatt változtatni akartam volna valamin, vagy így álmatlan éjszakáim lettek volna, olyan nem volt azért. Ez a spoiler kérdés nagyon nagy vitákat szokott kiváltani a filmtekes szerkesztőségében is, vagy így azon belül így a szűkebb baráti körömben, úgyhogy remélem, hogy meghallgatják majd ezt a most megmondom, hogy mit kell csinálni kinyilatkoztatást. Én annyira nem veszem komolyan a spoilereket. Most nem tudom, hogy melyik eltéstanárnak volt az a véleménye, hogy ha egy filmet el lehet spoilerezni, az annyit is ér, ami azért nyilván kicsit túlzás, de én ezzel így el tudok lenni, hogy tudom, hogy egy filmnek mi a vége, és annak ellenére is ugyanúgy tudom élvezni. Vagy ha mondjuk azt nézzük, hogy miért nézünk újra a filmeket, akkor is tudjuk, hogy mi a vége, de valamiért mégis át akarjuk élni újra azt az élményt. A cikkekben már volt egy olyan felvetés a filmtekes szerkesztőségben, hogy írjuk ki valahova, hogy nálunk minden kritika spoileres, mert ez szörnyű, ez az ilyen tojástánc, hogy most akkor ki szabad mondani, nem szabad kimondani. Szerintem egyébként gyakran lehet úgy elemezni egy filmet, hogy ez tényleg így háttérbe szorul, vagy van elég mondani valónk anélkül is, hogy azt a bizonyos legfontosabb fordulatot így érintsük. De nekem is volt olyan, amikor nagyon nehezen tudtam megoldani azt, hogy ne lőjem le a főfordulatot. Ez az Emlékez című, azt hiszem, attól meg olyan film volt, ami hát így ilyen szenilis emberről szól, aki így a saját múltját kutatja, és aztán kiderül, hogy ő nem az áldozat. De most nem spoilerezem el a filmet, és az tényleg olyan cikk volt, hogy így ez a film egyetlen értéke, hogy ez a film egyetlen meglepő fordulata, és ezt, ha nem mondom el, akkor nem tudok mit elemezni rajta. De közben meg itt valóban sérült volna valószínűleg a nézőnek az élménye, hogyha ezt az elejétől fogja, tudja. Úgyhogy ez nehéz kérdés, de én valahogy arra törekszem, hogy a cikkjeimben, hogy így minél kevesebbet írjak a tartalomról, és inkább az elemzésre fókuszáljak, és néha a film meg csak egy apropó arra, hogy valami nagyobb témáról beszéljek, így magát ezeket a konkrét filmes eseménye, vagy a film konkrét eseményeit is meg tudom kerülni ezzel. Néha visszaolvasom régebbi cikkeimet különböző okokból, csak úgy nem szoktam, de ha valami célja van, akkor előfordul, és azt vettem észre, hogy régen nagyon tömören fogalmaztam, általában ilyen négybekezdés volt egy cikk, és az a négybekezdés tök jó volt, de igazából minden mondatot még ki lehetett volna fejteni jobban, tehát valószínűleg csak egy ilyen szűk kör értette, hogy mit akarok mondani ezekkel. Ez most már kicsit így átesett a ló túloldalára, hogy hajlamos vagyok így elég hosszan írni. Illetve amin változtattam, így részben tudatosan is, hogy igyekszem az ilyen történetleírást minimalizálni. Tehát nem szeretem az olyan cikkeket, amiben van egy ilyen bekezdés, hogy a történet szerint, nem tudom, és akkor így 3-4 mondat erről, hanem ezt valahogy ilyen fortélyosabban beleszőni az egészbe, vagy ilyen organikusabban. Illetve a filmtakercsnél törekszünk arra, hogy legyen egy ilyen minőségbiztosítás a cikkeknek, és ezért szoktunk csinálni ilyen cikkíró szemináriumokat. Most egyébként ez ilyen műhelytitok, hogy van az IMDb 250-es sorozatunk, ahol végigvesszük az IMDb legjobb, 250 legjobbra értékelt filmjét, és ezek a cikkek is így születnek, hogy megnézzük a filmet, aztán összegyűlünk, a cikkíró megírja a cikket, és így közösen megbeszéljük, hogy mit lehetne még fejleszteni rajta. De ezek nem egy ilyen nagyon szigorú iskolai alkalmak, hanem inkább ilyen kötetlen beszélgetés, vagy ilyen jó hangulatú, ilyen brainstorming, vagy közös eszmecsere. És ezeknek a hatására születtek meg ilyen alapelvek, amik, vagy szerintünk milyenek a jó kritikák, és itt például így fontos a kontextus szerintünk, tehát, hogy vagy a műfajba, vagy a szerző életművébe, vagy valami témába így beágyazzuk a filmet, szóval erre így szoktam törekedni, illetve, hogy így egyformán megjelenjen benne az értékelés, meg az értelmezés is, ne csak az egyik, vagy a másik. Szóval ilyesmik kicsit ilyen tudatosabban, bár közben meg már ez ilyen rutinszerűen megy, szóval nem szoktam így ezen gondolkodni, hogy most akkor van-e benne elég értékelés, vagy nincs, hanem valahogy ezt így sikerült átvennem. Annál többre törekszem, mint hogy leírjam, hogy egy film jó vagy rossz, de szerintem itt az a kulcskérdés, hogy mit feltételezünk, hogy kik olvassák a kritikáinkat, és ez szerintem sokszor így egy-egy filmnél különböző, és ezt nehéz néha megtalálni, hogy kihez szól az az adott cikk. Valamiért ez jut eszembe, hogy pár hete írtam a Wim Wenders új filmjéről, amit így egy tök más célközönség fog elolvasni, mint a Mission Impossible-t. De valahol mind a kettőnek az a célja, hogy adjon valami pluszt az olvasónak, azon kívül, hogy el tudja dönteni, hogy ez neki személy szerint így tetszene, vagy nem tetszene, hanem inkább egy ilyen értelmezési keret, vagy egy ilyen lehetséges irányvonal, hogy mikről lehet gondolkodni egy adott film kapcsán. Persze már az is sokat mondó, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő nem akar gondolkodni valamiről, akkor az nyilván nem neki szól. De egyébként erről volt egyszer egy vicces vitánk, szintén ilyen filmtekercses berkekben, hogy egy horrorról le kell írni, hogy félelmetes vagy nem. Mert abban a cikkben így nem szerepelt, vagy ez így nem derült ki, hogy ez így félelmetes. Egy csomó minden más kiderült, és ott így én is azon a párton voltam, hogy ahhoz, hogy az olvasó kapjon egy világos képet arról, hogy ez milyen mű, egy horror esetében ez egy fontos szempont. De nehéz egy ilyen általános receptet mondani, hiszen így annyiféleképpen meg lehet fogni egy filmet, hogy kár lenne így redukálni a lehetőségeket. Nálam valahogy pont fordítva volt ez az idősödés és a személyesség skálája, mint egyes kollégáknál, mert én korábban voltam személyesebb, illetve arra is hajlamos voltam, hogy így üzengessek a cikkeimben bizonyos utalások formájában. Például ajánlom a Szabó István Bizalom című filmjéről írt kritikámat, ami így elég személyes indítatásból született, vagy hát nem amiatt született, de ez lett belőle. Most már valahogy inkább ilyen objektív vagyok, viszont más platformjaimon pedig így teljesen szabadjára engedem a személyességemet, például a Letterboxdon, vagy a Twitteren. Úgyhogy valahogy ott élem ki ezt a megközelítésmódot. Lehet, hogy így azt érzem, hogy hogy már így túl nagy a felelősség rajtam, vagy így túl komoly a pozícióm, ami egyébként nem biztos, hogy igaz, vagy hogy ez így elég relatív, hogy mit jelent főszerkesztőnek lenni egy kis lap élén. Néha azért azt érzem, hogy én most reprezentálok, és akkor így szakmailag kell megnyilatkoznom. Szerintem az egész közösségi média így furcsa ebből a szempontból, hogy így egy csomószor így bekövetnek, meg bejelölnek ismerősnek olyan emberek, akikről így nagyjából tudom, hogy kicsodák, vagy így tudom, hogy pályatársak vagyunk, de nem ismerjük egymást személyesen, és akkor így oda-vissza látjuk egymásnak a nyaralós fotóit, meg a magánéleti eseményeinek a lenyomatát. Azért ilyenkor én próbálok egy határt húzni, tehát, hogy ilyen nagyon konkrét, vagy nagyon, nem tudom, ilyen támadási felület ne legyen, amiket írok, inkább ilyen általánosabb benyomások, vagy nem is tudom. Valamilyen képet biztos festenek ezek a bejegyzések rólam, de nem hiszem, hogy ezek alapján így meg lehet engem ismerni, vagy így teljesen össze lehet rakni, hogy mit jelent egy ilyen mondatom. És egyébként igen, ez furcsa, amikor megtörténik ez az átlépés, hogy valakivel először találkozom személyesen, és ja, igen, olvastam Twitteren, hogy ez van, de ez inkább ilyenkor ilyen szerencsésnek tűnik, hogy olyan, mintha már kicsit ismernénk egymást, és így könnyebb valahogy belekezdeni ebbe. Máskor viszont egyébként hiába követjük egymást, így nincs meg a közös hang személyesen, tehát akkor így mindegy is, hogy már mi mindent tud rólam állítólag, hogyha élőben ezzel nem tudunk mit kezdeni. Gyakran előfordul, hogy megváltoztatom a véleményem, nem csak filmekről, hanem emberekről is például, és szerintem itt az a lényeg, hogy ezt beismerjük magunknak is, meg a külvilágnak is, hogy akkor rosszul gondoltuk, vagy hát lehet, hogy éppen akkor gondoltuk jól, de ez most mindegy. Szerintem ezzel nincsen semmi gond, hiszen változunk, így a körülmények is változnak. Így szakmai téren szerintem ebből még nem volt semmilyen feladatom, vagy problémám. Olyan nem volt, hogy így át akartam volna írni egy korábbi cikkemet, amiatt, mert más gondolok egy filmről, mert azért az elég ritka, hogy így több éven át releváns legyen egy írás, vagy így szem előtt legyen. De ezzel én így meg vagyok békélve. Olyan nem szokott lenni, hogy a véleményem miatt akarom, hogy ne létezzen egy korábbi cikkem, inkább amiatt, hogy rosszul van megírva. Például van egy cikkem, ahol így megpróbáltam így vicceskedni, és így nagyon rossz lehet, hogy így egyáltalán nem vicces. Azóta ezt nem csinálom. Meg pont az ilyen fesztivál tudósításoknál előfordul, hogy mind a ketten ismerjük, hogy hajszoltság van, kimerültek vagyunk, kevés idő van, és valami első benyomást írok, és aztán nagyon nagyot fut az a film, mondjuk, díjakat nyer, meg bekerül a magyar forgalmazásba, meg Oscart nyer, meg nem tudom, és akkor ott létezik egy ilyen első benyomás értékű cikk. Fennáll a veszély, hogy most is írtam egyet idén, egy ilyet, de még nem mertem visszaolvasni azóta. Talán olyan régebben előfordult, hogy ha magyar mozipremiért kapott egy cikk, akkor annak apropóján így kicsit átírtuk, vagy kiegészítettük, és akkor a végére odaírtuk, hogy nem tudom, így a magyar premier alkalmából ezt így frissítettük, a korábbi cikkünket. Úgyhogy ez talán még egy ilyen járható út lesz, ha meg kell tenni. De a véleményemet még nem kellett felülírnom. Én tartok tőle, hogy befolyásolható vagyok, ami nyilván egy kritikus esetében elég rossz tulajdonság, de ez most így elég szerteágazó téma. Egyrészt kicsit a spoilerekhez is kapcsolódik, hogy Ott ugye azt mondtam, hogy nem zavar, hogyha tudom egy filmnek a nagy fordulatát, vagy a végét, de egyébként kifejezetten szeretek úgy filmet nézni, hogy semmit nem tudok róla, ami leginkább a filmfesztiválokon valósulhat meg, ahol gyakran még egy kép sincs meg a filmből, vagy maximum egy kép meg az alkotók névsora. És teljesen ilyen szűz szemmel lehet megnézni, és igazából már másnaptól sérül ez a szűz terep, mert kijönnek az első vélemények, és még ha nem is olvasod el őket, azért le lehet szűrni, hogy most ezek így pozitívak vagy negatívak, tehát valamilyen prekoncepciót lesz a filmekről, és ez befolyásol akár úgy, hogy na, nem hiszem el, hogy ez rossz lett, szerintem ez így is úgy is jó, vagy éppen így megágyaz annak, hogy ja, hát lehet, hogy ez tényleg nem olyan jó. Ez furcsa, és tényleg a vetítésnek a körülménye is nagyon meghatározóak tudnak lenni, most eltekintve az ilyen saját állapottól, hogy fáradt vagyok, rossz kedvem van, éhes vagyok, stb. Legtöbbször így a teremnek is van egy olyan aurája, ami így hat valahogy, vagy legalább így a mellettem ülők mindenképpen. De egyébként az is nagyon vicces, amikor ezt valahogy így nem veszem észre, és kifelé menet, én nem tudom, ilyen tök lelkes vagyok, és a mellettem ülőkről meg kiderül, hogy így utálták, és akkor nem értem, hogy nem ugyanazt a filmet néztük. És akkor, ha elkezdünk beszélgetni, akkor előfordulhat, hogy elbizonytalanodom, hogy lehet, hogy én nem láttam jól, de azért próbálok így ragaszkodni nyilván a saját benyomásaimhoz, vagy a saját értelmezéseimhez. És ez az, amit így az olvasók így gyakran félreértelmeznek, hogy ugye van ez a megközelítés, hogy ja, hát kritikusok, hát semmit nem tudnak, meg most miért különböző, vagy miért ért többet az ő véleménye, mint az enyém. Olyan szempontból ennek van egy kis alapja, hogy nyilván mind emberi lények vagyunk, és nem vagyunk tévedhetetlenek, de szerencsés esetben ezért egy kritikusnak van egy olyan alaptudása, vagy szakmai felkészültsége, ami így érvényesebbé teszi a véleményét egy laikus véleményénél. Pár évvel azután, hogy elkezdtem filmekről írni, így szerkesztő is lettem, és így elég nagy terházát ismerem azoknak az újságírói fogásoknak, amitől falra mászom. Leggyakrabban egyébként az ilyen magyartalanságok, meg modorosságok az, amiket nem szeretek, és így próbálok is írtani, meg az ilyen semmitmondó közhelyek, nézhető például, tehát hogy az így mit jelent? vagy az ilyen túlhasznált, modoros túlzások, például a tűpontos, azt nagyon utálom. Úgyhogy inkább ilyen nyelvi, meg ilyen panelek, amiket így átgondolatlanul használnak a szerzők, tehát nincs igazi tartalom mögöttük, ezt nem szeretem. Meg az ilyen nagyon sablonos cikkeket se szeretem, hogy van egy bevezető, aztán a tartalom összefoglalása, aztán egy értékelés, hogy nézhető vagy nem nézhető. Olyanra nem nagyon tudok példát, hogy változtatnom kellett volna a véleményemen vagy a cikkemen valamilyen érdekütközés miatt. Olyan egyébként volt, hogy álnéven írtam valamiről, mert úgy éreztem, hogy van egy kis összeférhetetlenség egy más jellegű szerepemmel, de az nem kritika volt, hanem más műfajú cikk, igazából mindegy is. Az ellentétére viszont tudok példát, amikor így engem kértek fel egy cikkre, mert ez a film tettem volt, a Túl közel című dokumentumfilm, ami ugye ott játszódik Erdélyben, egy ilyen elég súlyos sztori. Az apja molesztelte a nevelt lányát, és a falu egy emberként az apa mellé állt, aki egyébként így börtönbe is volt, de aztán kiengedték, és ennek a története, hogy így az anyuka és a két gyerek mit tud egy ilyen helyzetben kezdeni. Ott azért én kaptam ezt a cikket, mert hogy én Budapesten élek, és nincs ilyen személyes kötődésem az érintettekhez, míg az erdélyi szerzők valahogy így sokkal, a számukra ez egy ilyen sokkal közelebbi történet volt, és így úgy ítélte meg a szerkesztőm, hogy én így objektíven tudom látni, ami igaz, mert tényleg nekem ez így nem egy személyes élmény volt, hanem egy történet, ami így nagyon szörnyű, de csak így a filmen látom. Hogy én hogyan osztom ki a cikkeket, ugye vannak ilyen prózai körülmények is, hogy ki hogyan él rá, és ilyesmi. Általában arra szoktunk törekedni így a szerkesztőtársaimmal, hogy azt meghatározni, hogy mit akarunk kihozni abból a cikkből, és ahhoz egy megfelelő szerzőt találni. Néha ezt így szoktuk is mondani, hogy ez a film azért lehet érdekes, mert nem tudom, rendező így eddig tök más filmeket csinált, és hogy most egy ilyet csinált, és hogy itt ezt meg kéne vizsgálni. És jó esetben ez így sikerül is, vagy tényleg azt hozza ki a szerző, amit elképzelünk, máskor persze nem. Valamennyire ez egy vitatott kérdés, hogy a filmtekercsnek mi a profilja, de az én személyes ízlésem az biztos, hogy benne van valamennyire, és nekem pedig vannak ilyen szívügyeim, vagy ilyen kedves alkotóim, témáim, és azokról így szeretném, hogy ha nem is pozitív, de legalább egy értő kritika szülessen, mert szerintem annál rosszabb nincs, amikor így elmegy a film a szerző mellett, tehát, hogy még ha fel is ismeri, hogy oké, ez valami fontos, de hogy így annyira nem tud hozzá kapcsolódni, hogy ilyen teljesen értetlenkedő lesz a cikke. Úgyhogy ezt így próbáljuk megelőzni, valamennyire nyilván így ismerem mindenkinek az ízlését. Például a humor is ilyen nagyon jó, nem tudom, indikátor, vagy ilyen tényező lehet, hogy hát azért lássuk be, hogy így nem mindenkinek van humora, és akkor ezt így próbálom elkerülni, hogy valami, főleg egy ilyen megosztó humorú filmet egy olyan ember kapjon, aki tudom, hogy ezt nem fogja így érteni egyszerűen. Úgyhogy ez mindig ilyen vicces játék, egyébként ez az egyik kedvenc feladatom így szerkesztőként, hogy meghatározni, hogy kiről, vagy miről ki írjon. Aztán nyilván ez is egy ilyen folyamatos tanulási folyamat, tehát hogyha valakiről kiderül, hogy valami jól megy neki, akkor legközelebb is olyat kap, aztán már a hatodiknál megunja szegény, akkor próbálunk valami új irányt kitalálni neki, úgyhogy ez egy ilyen örökjáték. Én valahogy nem érzem megvesztegetésnek, hogyha kapok egy ajándékot, de lassan már így annak is örülni kell, hogyha egy filmből tartanak sajtóvetítést, és akkor most az is megvesztegetés, hogy nem kell kifizetned a 2000 forintos mozi jegyet, hanem megnézheted hétfő délelőtt a filmet. Szerintem ezt így a helyén kell kezelni. Nekem inkább így ilyen szerkesztői szinten szoktak ebből ilyen lelkiismereti konfliktusaim lenni, vagy nem tudom, amikor így ír a sajtós, hogy jaj, légy szit, jegyétek ki ezt a hírt, így nagyon fontos lenne, és egyébként így egyáltalán nem fontos, vagy szerintem legalábbis. Vagy hogyha így objektív mércével mérve ennél vannak sokkal fontosabb hírek is aznap, de hát akkor így fenn kell tartani a jó viszonyt, és akkor jó, egy szívesség belefér, mert tudom, hogy cserébe aztán lehet, hogy kapok valamit, ami aztán nekem jön jól. Én ebben a tekintetben is azt érzem, hogy ilyen nagyon kis hal vagyok, szóval engem nem érdemes megvesztegetni, vagy nem hiszem, hogy bárkinek az érdekében állna. Nem is fordult ilyen még elő tudtommal, hogy hát így egyszer-kétszer nyilván így kaptam ilyen ajándékcsomagokat, örültem neki, de ettől függetlenül ugyanúgy, hogyha rossz lett egy streaming szolgáltatónak a produktuma, akkor azt meg fogom írni, szóval ezt azért így másik oldalról is helyén kell kezelni, hogy nem egy személyes ajándék ez, vagy hogy mondjam, szóval most így attól még jobban leszek az adott sajtós emberrel, hogyha írok valami rosszat. Általában úgy érzem, hogy évente egy-két olyan kritikám születik, amire azt mondom, hogy tényleg ez itt minden sikerült, és olyan lett, ahogy elképzeltem. Most legutóbb talán a Babilon volt, ami pont amit az elején mondtam, hogy ez az ilyen áradó, lelkendező, elemzős dolog lett. Úgyhogy ezt örülnék, hogyha megőrizni az utókor. Korábbról most a Tenet jut eszembe, ami után így elolvastam az összes magyar sajtóban megjelent Tenet kritikát, és azt állapítottam meg, hogy az egy enyém úgy egész jó lett, szóval így az élmezőnyben vagyok talán vele. Illetve ami más miatt emlékezetes, az a Napszálta, amit pedig pont ilyen fesztivál körülmények között írtam, és valahogy annak ellenére így sikerült így mindent kisajtolnom magamból, ami ott bennem volt, és arra kaptam egy jó visszajelzést is, mert van a filmtekercsben egy ilyen önjutalmazó szokásunk is, ez az aranytekercs díj, ami évente adunk át magunknak, vagyis hát így megszavazzuk, mint az Oscar díjat igazából. Mindenki nevezheti a saját cikkeit különböző kategóriákban, aztán leszűkítjük a mezőnyt, és lehet szavazgatni. Valahogy abban az évben így ez nyert a kritikák között, pedig tényleg ez egy ilyen lóhalálában összedobott valami volt, és akkor azt éreztem, hogy jó, hát ez így lehet, hogy megy nekem. Szerintem egyáltalán nem vagyok frusztrált filmes. Még kamaszkoromban volt egy olyan homályos elképzelésem, hogy forgatókönyvíró szeretnék lenni, és van is egy ilyen füzetem, amiben nincsenek kész forgatókönyvek, csak ilyen kis ötletek, vagy ilyen szinopszisok, vagy nem tudom micsodák, de az így igazából pár év alatt befutcsolt, vagy így rájöttem, hogy nincs ehhez türelmem, hogy ezeket így kifejtsem. És ez egyébként így az egész pályámra igaz, vagy hogy miért lettem kritikus, hogy én ezt a munkamódszert szeretem, hogy így egy témával így pár napig foglalkozni, és aztán jött a következő. Ezért sem mentem doktorira például, amit gyakran szoktak tőlem kérdezni. És egyébként most pont pár napja voltam egy forgatáson, ahol ismét meggyőződtem arról, hogy ezt nem akarom csinálni, több szempontból sem. Szóval ez az ilyen nagyon hajtós munkatempó és stressz, és ismételjük meg ugyanazt a jelentetet hatszor, ezek nekem mind nem szimpatikus dolgok. Úgyhogy én így jó vagyok, ahol vagyok. Egyébként annyira nem is érdekel a filmgyártásnak a technikai oldala, vagy így az ilyen kulisszák mögötti dolgok. Valahogy így jobban szeretem, ha csak hat rám a varázslat, vagy így, ha megmarad ez egy ilyen távolabbi csodának, amit mint befogadó élvezhetek. A legnagyobb tévhit a filmkritikusi szakmával kapcsolatban az, hogy ez egyáltalán létezik Magyarországon, mert gyakorlatilag egy maroknyi ember űzheti ezt professzionális szinten, és azon belül még kevesebb az, vagy hát szinte ellenyésző, aki csak abból él, hogy filmkritikákat ír, vagy ha még kijebb is tágítjuk ezt, hogy kulturális újságírás, hát úgy se lesz sokkal több. És ez egyébként elég szomorú volt, amikor én ezt így felismertem, hogy olyasmit akarok csinálni, aminek így elég kicsi a realitása, és ezért is élem meg ilyen őszinte csodaként, hogy most már majdnem ott tartok, hogy csak ezzel foglalkozhatok. Vagyis pontosabban most felmondtam a marketinges munkámat, úgyhogy éppen most csak ezzel foglalkozom, de így meg nem lesz elég pénzem. Ez azért is egy ilyen fájó pont nekem, mert nagyon sok kollégámon vagy ismerősömön látom azt, hogy ugyanezzel küzd, hogy nagyon tehetséges szerző, de nem tud csak ebből megélni, vagy nem tud olyan pozíciót, vagy nem tudom, életmódot kialakítani magának, hogy csak ebből éljen, és emiatt így mindenféle teljesen más munkákat be kell vállalni, vagy még ha ilyen határterületek, hogy PR, marketing, még az is így tök szomorú, hogy nem ezt érdemelnék. Az meg külön szomorú, amikor gyakornokok érkeznek hozzánk, vagy új szerzők, és így ki kell ábrándítani őket, hogy hát teljes állást a filmtekers biztos, hogy nem fog tudni kínálni, mert az még nekem sincs, csak egy félállásnyi munkám körülbelül ebben. Szóval én, ha valahogy ezen lehetne változtatni, akkor ezt tenném meg, hogy úgy forrásokat szerezni, hogy ez több embernek biztosíthasson komolyabb munkát. Azt elhiszem, hogy sokak számára vonzó lehet, hogy külföldi fesztiválokra járunk, vagy akár már csak az is, hogy premier előtt nézhetünk meg régóta várt filmeket. Ez azért csak így a filmkedvelő embereknek a körében nagy szám, tehát akik így jobban követik a filmvilág eseményeit, azok már mondjuk már hallottak a Cannes-i filmfesztiválról, de egyébként a Velencéről jó esetben nem hallottak. Szóval ez is így furcsa, hogy mi számít így menőnek, vagy mi nem. Minden esetre mi ilyenkor menőnek érezzük magunkat, de azt is látni kell, hogy én ezeket az utakat így magamnak finanszírozom, vagy hát így a cikkekért kapok aztán pénzt, de arról elég hamar mondtunk a filmtekersnél, hogy így az egész utazást kifizessük, mert még az legelső irányunk ez volt, hogy amikor így pénzhez jutottunk, hogy na hát akkor így a fesztivál jelenlétet kéne támogatni, mert hogy ez nagyon költséges, de aztán kiderült, hogy ez így egyáltalán nem térül meg, hogy így teljesen aránytalan, hogyha így erre százezreket elszúrunk. Ez így tényleg furcsa, hogy ott vagyunk Cannes-ban is, de az is furcsa, hogy hazaérek, és így kérdezik az ismerősök, hogy na, és milyen volt, tudom én, milyen Cannes, és hát így egész nap egy sötét moziteremben ültem, szóval a filmekről tudok beszélni, de azokról meg úgyse hallottak még, meg nem is fognak ezen túl. Tehát ez tényleg egy ilyen költséges hobbi, és van is bennem egy ilyen bizonytalanság, ami néha így felerősödik, meg néha meg nem foglalkozom vele, hogy ezt így meddig lehet fenntartani vajon, tehát hogy mikor van az az élethelyzet, amikor azt kell mondanom, hogy nem kell valami 40 órás irodai munka, és ami volt egyébként, de hogy vissza kell helyezkedni ebbe a polgári életmódba, és vége a cigány életnek. De hát ameddig így megtehetem, addig megélvezem. Én elég konzervatív vagyok az életnek több területén, és így a filmkritikával kapcsolatban is olyan értelemben, hogy az írott kritikában hiszek, vagy azt tartom így a legmagasabb rendűnek, így a társ műfajokhoz képest. De nyilván nem lehet elmenni teljesen amellett, vagy így nem csukhatom be a szememet, hogy milyen népszerűek a videós, meg TikTokos, meg akármilyen megnyilvánulások is, de ezt én inkább egy ilyen kiegészítőnek tudnám értékelni az írotthoz képest, mert egyébként van egy csomó helyzet, amikor előny az, hogy egy ilyen videóesszében, vagy ilyen videókritikában be lehet vágni egy adott jelenetet, és akkor azt így kockáról kockára kielemezni, de én azért így hiszek a szavak erejében ilyen vérbeli magyar szakosként, úgyhogy úgy is lehet reprodukálni egy filmet. Hát ez is egy ilyen nagyobb téma, hogy az interneten ugye már bárki véleményt nyilváníthat, és gyakran népszerűbbek lesznek a teljesen laikusoktól érkező, nem is nevezném filmkritikának, hanem filmmel kapcsolatos megnyilvánulások. És ezzel szerintem alapvetően nincs baj, csak így a helyén kell kezelni. Bár nyilván az is van, hogy a filmkritikusok közül is mindenki el kell, hogy döntse, hogy kinek hisz, vagy ki az, akinek megbízik az értékítéletében, és ezekkel az egyéb forrásokkal kapcsolatban ugyanez van. Szóval engem nem zavarnak, hogy léteznek ezek, meg biztos van olyan, hogy ebből valaki így nagyon feltör, és aztán már hivatásszerűen csinálja, de azért én bízom abban, hogy az írott kritika műfaj az fennmarad, és továbbra is releváns lesz, és lesz, aki elolvassa. A Letterboxd szerintem azért különleges, mert az egy közösségnek érződik tényleg, a közösségi média egyik vagy másik platformja sem tudja ezt biztosítani, legalábbis én még nem találkoztam ezzel, hogy teljesen ismeretlen emberekből adott esetben kovácsolódik egy valamennyire szakmai, nyilván sokan poénra veszik az egészet, amivel szintén nincs baj, vagy azt is nagyon tudom élvezni, de hogy mégis egy közös érdeklődés szülte ilyen szakmai platform. Szóval én nagyon szeretem, nagyon inspiráló tud lenni számomra, szóval az nagyon sokszor van, hogy az általam követett emberek néznek valamit, akkor azt én is felteszem a watchlistemre, vagy akár még az is előfordulhat, hogy aztán születik róla cikk a filmtekercsen, mert így rá lelek valami új filmre, ami így elérhetővé vált, mondjuk. Ez így tök jó, és azt látom, hogy abszolút virágzik a Letterboxd, vagy újabb és újabb embereket vonz be, és hogy egy ilyen tök menő márka lett belőle, tehát hogy menő dolog Letterboxdot használni, ami mondjuk így az Instagramról nem mondható el, tehát hogy azt így van, aki rajong érte, de hogy többség meg csak így jó, hogy meg felnézek az Instagramra egy percre. Én nagyon drukkolok annak, hogy ez így sokáig fennmaradjon, és a hallgatókat is biztatom, hogy regisztráljanak, mert tök jó lesz. Én nem vagyok egy ilyen nagyon tudatosan tervezgetős valaki. Általában így örülök, ha 2 hétre előre látom az életemet. Maximum ilyen vágyaim vannak, vagy reményeim. Ezek között az első, vagy a legbiztosabb az, hogy szeretném folytatni, amit most csinálok, minél tovább. Most azt érzem, hogy így a helyemen vagyok, vagy így sikerült egy olyan életritmust, vagy munka összeállítást kitalálnom, ami így megfelel nekem, meg talán jól is megy. Úgyhogy így szerkezgetek, írogatok, kommunikálok. Ez így tök jó. Nem tudom, hogy ez így meddig fenntartható. Ennek több oka van. Most ez csak az egyik közülük így a magyar kultúrpolitika, mert azért egy ilyen kis lapként állami függésben van a filmtekercs is, és egyébként a legtöbb lap, ahova írok. Azért csinálom, mert hiszek abban, hogy a cikkeimmel tudom nevelni az embereket, és így tudom fejleszteni a befogadásukat, tudatosabb befogadók lehetnek belőlük, és szerintem ezzel így mindenki jól jár. A filmesek is, meg az emberek is. Egyébként a családom nagyon nagy része tanár, és lehet, hogy bennem így ennyi maradt ebből az indítatásból, hogy hát én így kicsit áttételesebben így írásban próbálom ezt művelni. Az, hogy még mit tudnék ezen kívül csinálni. Hát, ugye van ez az elképzelés, vagy ilyen aranyköpés, vagy nem tudom micsoda, hogy mindenkiben van egy könyv. Egy barátom már évek óta mondogatja, hogy nekem kéne írnom egy könyvet, és lehet, hogy fogok, még nincs meg ez a késztetés, vagy ez az ellenállhatatlan késztetés, hogy belevágjak. Téma az biztos, hogy lenne, akár így a saját életemből, vagy még ilyen családtörténetet tudok elképzelni. Van egy olyan családi sztori, amiből egy tökéletes inkubátorfilmet lehetne csinálni, de az már nem biztos, hogy megvalósulhat. Annyit elárulok, hogy olyan stílusú lenne, mint a Mici néni két élete. Kicsit nehezen váltok. Azt például nem tudom elképzelni, hogy valami gyökeresen más csináljak, mint amit most, tehát, hogy hirtelen biokémikus legyek, de biztos, hogy valami kultúrával, művészetekkel kapcsolatos dolgot fogok a jövőben is.